Hát jó estét kívánok mindenkinek.
Jó estét kívánok.
Szervusztok, ez a régen minden jobb volt.
Régen minden jobb volt a Tilos Rádióban.
Ma este folytatjuk a második világháborús beszélgetésünket. Ezúttal ugye múltkor a hollywoodi filmről beszélgettünk, amely mégiscsak azért legkommerszebb vonulata úgy általában a filmművészetnek. Ma este pedig hát az orosz, a japán, a német.
Szovjet.
Ez sokkal jobban hangzik, és sokkal ízesebb, sokkal birodalmiabb vonulata van, hogyha így nevezzük meg. Tehát ilyen a szovjet filmről, a japán, és aztán a német, amely jelen esetben a nyugat-német filmet fogja jelenteni. Akik itt vannak velünk, hát ilyen a Laska Pali forgatókönyvíró.
Sziasztok!
Itt van velünk Patrik, Balázs, Csundelik Péter vagyok. A történész, és hát várjuk még ugye Balázs István cimboránkat, aki a fő ideológusa minden filmes adásnak, és hát akár a csodafegyver.
De most nem mert eljönni.
Ő még simítgatja az egyenruháját, hogy a német filmről
szóló arcot.
Második filmre, vagy még borzolja a haját és hergeli magát amfetamin tablettákkal, hogy majd amikor a bukásról beszélgetünk, akkor teljes erővel föl legyen pörögve. Egyébként igen. Ugye itt, hát úgy jönünk itt, mint egy ilyen bunkerben, tehát itt 45 tavaszán, tehát a német vezérkar kicsit meleg van, kicsit szűkül össze a játékterünk, de azért megpróbálunk
az
mindent.
És ez teljes fokon áll, gyakorlatilag sötét van és meleg.
Várjuk a csodafegyvert.
Várjuk, amivel majd kitörünk, és nem létező hadosztályokat, és nem létező beszélgető partnereket tologatunk itt az asztalon. De akkor tényleg bele a szovjet filmre, hát a 20. század első felének szerintem egy legjobb rendezője a Sergei Eisenstein, de ő már nem érhette meg azt, hogy a második világháborúról filmet készítsen, bár sokan a Jégmezők lovagját tartják olyannak, mint amely a teutónok betörésével foglalkozik, de hogy az ilyen profitikus válteszi alkotásként megjósolta a Barbarossa hadműveletet és a német betörést.
Szeretnék én hinni ebben az elméletben, azonban jó szívvel nem tudok. Tehát ugye a Jégmezők lovagja egy 38-as fekete-fehér film, ott a világ egyik legjobb nyitó jelenetével, amikor ugye a hegyoldalról lezúduló germán seregek megtámadnak egy falut, és az összes kegyetlenkedést mutatják, amit csak lehet, és közben bevágnak egy nagyon markáns arcot, ami folyamatosan kiderül, hogy figyeli ezt az egész dolgot, és ő áll egy ilyen magaslaton, és közben a nézőben folyamatosan érlelődik a dolog, de hát miért nem avatkozik közbe, hát miért hagyja, hogy ez így megtörténjen. És nyilván kiderül, hogy hát... Ő a hadvezér és a hős, aki nyilván...
Alekszandr Nyevszkij.
Így van, köszönöm. Aki, hát mindenről én sem tudhatok, elvégre nem véletlenül van nekünk egy történész szakértőnk.
20 milliós gázsért.
Majd jövőre. És hogy egész egyszerűen ugye ez a fajta szovjet, illetve orosz-német szembenállás miatt érthető, hogy hajlamosak belelátni, ugye akkor 38-as a film, ugye akkor már ugye 39 Molotov-Ribbentrop paktum előkészületben nyilván volt egyfajta közeledés, noha nem hinném, hogy ezt így hivatalosan állami szinten ezt így megfogalmazták volna. Szerintem itt pusztán a összeértek a dolgok. Tehát nem feltétlen gondolnám azt, hogy ez majd a 41-es...
Hát, benne volt a levegőben.
Igen, ezt olvastam, tehát Norman Davis Európa történetében, hogy azok a profetikus képek, amikor a német páncélos lovagok elsüllyednek a jeges névába, süllyednek bele, hogy ez olyan, mint ahogy a hó és sár tábornok elnyeri ugye a német páncélosokat 41-től kezdve. De ugye Eisensteint aztán egyébként hamar félretették, tehát a Retteget Iván másik részét be sem mutathatták, aztán Eisenstein nem sokkal később meghalt, így a legnagyobb filmművészüket vesztették el a szovjetek.
Ugye nyilván
felkészült Tarkovszki.
Ő kapott Hollywoodból is ajánlatokat, amit végül Mexikóra cserélt, és egy mexikói forgatás Tehát elő készítették ugye a Viva Zapata című filmet, ami abban a formában sosem készült el, és ugye itt szerzett olyan betegséget, ami később a halálát okozta.
Vagy hát ugye, melyik betegség volt? Megszigorogtan a szifilisz jutna eszembe.
A sztálini időkben élünk, nem tudjuk soha, hogy egy öngyilkosság mögött milyen kivégző osztag állt.
Igen, ez az olcsó poént, hogy a Majakovszki utolsó mondata öngyilkosságot, ne lüljetek el, társak. Hát ez ilyen panorádiós vicc, amit betelefonál egy 72 éves nyugdíjas, és akkor így kedélyesen elrésznek a
stúdióban. Igyekszünk lefedni a társadalom minden szegletét.
Teljesen. Tehát akkor
2017-73. Ez is ennek egy csatorna.
Akkor az 50-es évek szovjet filmművészetét kiuralta. Tehát én második világháborús
alkotásoknál...
Igen, ez látszik is. Megnéztem most a Bátor emberek című, hát egy ilyen egyharmad részben egy kolhozmozi, egy ilyen termelési regény, ahol olyan ménest kitenyészenek, amely aztán hát legyőzi tulajdonképpen a Wehrmachtot, ugye a partizánok segítségével.
Berlin eleste, tehát ahol végül is ugye saját maga meg is jelenik, tehát...
A Berlin eleste című film.
Aha.
Én nem láttam. Mesélj róla. Hát. Ez amikor integet?
Hát nem, egy komplet jelent van, ahol ugye én egy olyan filmklubon néztem meg, ahol az Akkora Diádával volt így összehasonlító elemzésben, és egészen elképesztő volt. Ugye mind a két filmben megjelenik a diktátor, csak kicsit máshogy, meg nem és személyesen.
Valaki jobbról jön be, valaki balról.
Hát elég jelentős különbségek vannak, de mindegy, azt mindenkinek ajánlom ezt a filmet, mert ez egészen elképesztő. Gyakorlatilag ő úgy jelenik meg csak, hogy a időnként vannak ilyen párbájtott jelentek, ahol Hitler is szerepel benne, mint színészek által játszva, és egyre idegesebb, tehát nem pont úgy, ahogy a bunkerben, de ahogy a bunkásban, a bunker jelentben, de tehát egy ilyen infantilis idiótaként jelenik meg, Sztálin pedig egyre nyugodtabban, ahogy ilyen pipázgatva időnként így egy óra után megszól egy szóban, és gyakorlatilag azzal megérni a csatát.
Igen, rámutott egy pontra.
Igen, és a filmnek az a vége, ez hogy gyakorlatilag a repülőtéren vagyunk, ott van a fél szovjet hadsereg, és azt várja, hogy akkor érkezik Sztálin, és leszáll a gépről, és nem tudom, egy ilyen félmillió embernek tart beszédet mikrofon nélkül.
Igen, akkor ez az, amit láttam.
Azt látod, biztos láttad, és utána a végén a szétlőtt Reichstag előtt van egy buli, ahol gyakorlatilag mindenki táncol, és akkor a különböző helyről érkezett szovjet katonák elmondják, hogy honnan jöttek, és egy ilyen olvasztó tége jelenetben van végül. Egész elképesztő.
Igen, egyébként kevesen múlott, hogy a Lenny Riefenstahl az Akkora Diadalát forgatja le, és nem a Oroszország kommunista bolsevik pártjának valamelyik kongresszusát, mert hogy...
De, hogy mondjam, tehát hogy egészen más tényleg a kettő, tehát egy olyan 300-400 év van gondolatilag a kettő
igen,
között.
De viszont, hogy Balázs Béla, amikor kapcsolatuk volt Lenny Riefenstahl, ugye Balázs Béla volt az írója a Lenny Riefenstahl első játékfilmjének, a Kékfénynek, meg rendezte azokat a jeleneteket, amikor a Riefenstahl játszott. És Balázs Béla rá akarta venni Riefenstahlt, hogy Oroszországba kell menni, vagy Szovjetunióba kell menni, mert ott van Eisenstein, aki a legprogresszívebb alkotó, és tőle lehet a legtöbbet tanulni, meg a legnagyobb alkotásokat véghez vinni. De ez mellékes. A bátor ember...
És bocs, még egy fontos dolog, ami szerintem filmes szempontból nagyon vicces, hogy ebben a filmben van egy szerelmi szál, és ugye az elején megismerik a kolhozista traktoros lányt, és a barátját, aki nem tudom, hegesztőgyárba dolgozik, és akkor az ő szerelmükről szól igazából a filmnek az egyik főszála. És a lányt elrabolják a németek, és ilyen munkatáborban van, vagy ilyen fogolytáborban valahol lengyel területen, és az egyik kulcsánat az, amikor a tankadosztálya jön a vőlegénye, és kiszabadítja. Tehát, hogy ez így...
Igen, a bátor emberekben is ez a kolhoz szerelmi történet, amely egyezetben ugye a szovjet német jelképezi, aztán a kolhozban az egyetlen intrikus karakterről kiderül német kém, egy német ezredes, aki előtte 10 évet beépült egy szovjet kolhozba.
Szovjet ember nem lehet kém, tehát hogy...
Hát lehetne trotszkista, de azokat már megölték addigra, tehát az már nem
elfogytak az alanyok.
Igen, a 30-as évek végére.
Igen, hát meg maga Trotszki is azért 40-41-ben átadták a feledésre.
Tehát ezt a bátor embereket senkinek se ajánlom, csak kifejezetten bátor embereknek ajánljuk. Ellenben viszont az Iván gyermekkora, amely az Eisenstein után így a második legnagyobb alkotó, szovjet alkotó Tarkovszki, akinek ez az első filmje volt, egy háborús alkotás, és bennem kérdések merülnek föl, hogy ez mennyire volt a Tarkovszki személyes szándéka.
Azért korábban, tehát volt például a Szállnak a darvak, Mihály Kalatozovnak a filmje, ami az első úgymond hivatalos szovjet film, olyan szovjet film volt, ami nemzetközi fesztiválokon megjelenhetett.
És meg el is nyerte talán a Cannes-i.
Így van, Cannes-ban nyert. Így van. És mert egy jó film, tehát mind a mai napig nézhető. És tehát, hogy a szovjet film azért folyamatosan ettől a nagyon erős sztálinista behatásoktól azért nagyon igyekezett megszabadulni, és inkább az Eisensteini ideológiáktól még akkor jobban független vonalat. Noha nyilván teljesen nem lehetett, hiszen magának Eisensteinnek is nem. Ugye...
A sztrájk vagy a patyokipációs, tehát kivezett ideológus, de egy olyan kortárs akciófilmként.
Jó, de itt ugye arról is szóval, ha jól gondolom, hogy azért ez a második világháború zsáner vagy kontextus ugye lehetőséget adott. Tehát mondjuk, ha belegondoltok a csillagosok katonákba, se tudom, hogy mit akartak olyan csúlyék igazából, de hogy biztos nem azt, amiről ez a zsáner szól. Tehát, hogy ott azért úgy szét van a kulva
dolgok. Nyilván, hiszen mindig, tehát filmkészítőben azért mindig van egy igény, hogy azért meghaladja azt, amit ő már látott.
Vagy és vannak korszakok, amikor ezen a layeren gyakorlatilag, mint egy vívőfrekvencián megfogalmazhattok más dolgokat.
Így nyilván, van. Így
mert
van,
a tükört próbálta volna meg megcsinálni Tarkovszki elcsöpőnek, nem hát, sikerült volna
nem,
valószínűleg.
Nem, az biztos. Pláne ugye a...
Az a nyugati tőkéből is húzós projekt van.
Persze, de hát nem csak a tükörnél, hanem a Stalkernél is gyakorlatilag az első kópia elégett titokzatos körülmények között, úgyhogy már gyakorlatilag kész volt a film, és a Mosz film inkább vállalta, hogy újra legyártja az egészet, csak az elsőt nem mutassák be.
Ami mutatja, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezett a szovjet film általában.
Így van.
Az a háborús alkotásoknál is látszódik, hogy ez nem probléma, hogy mozgosítsanak pár páncírost, hogy megjelenítsenek.
Párat? Vagy párat. Hát, század alatt nem adták.
Kellene holnapra 3000 statiszta? 300 000?
Igen, körülbelül.
Te kedved egyébként az Iván gyermekkorát?
Ugye az Iván gyermekkora ugye Tarkovszki első nagyjátékfilmje, amiben még talán kevéssé jelennek meg azok az eszközök, ami miatt Tarkovszkit ma egy ilyen nagyon meditatív és nagyon lassú, nagyon filozofikus rendezőnek gondolják. Már a gyökerek láthatóak, de még főleg ez a klasszikus filmdramaturgia.
Inkább a természeti képekben.
Így van érvényesül, ahol ugye egy gyerek szemszögéből látjuk a második világháború eseményeit.
Geszti Péter magyar hangján, hogyha egyébként valaki szinkronizálva így a filmen.
Az a kérdés, hogy arról van szó, hogy ez a film, hogyha nem az övé lenne, akkor egy nagyon jó filmnek tartaná mindenki, vagy pont fordítva, mert az is lehet, hogy a többihez képest nem elég
szerintem
jónak érezzük, vagy...
Ugye ez
vagy,
64-es film.
Vagy fordítva, vagy elhomályosítja a név.
Abszolút korban teljesen megállja a helyét, és szerintem mind a mai napig releváns mondani valóval rendelkezik. Nyilván most már másabb, és most már azért talán kicsi lassúnak tűnik, de mind a mai napig azért teljesen nagyon jól megrendezett, és picit dramaturgián megcsavart második világháborús történet. Ami nem az ideológiára, illetve a klasszikus szovjet hadsereg megvédi a saját hazáját a germán betolakodókkal szemben, hanem egy pontosan a gyermeki nézőpontnak köszönhetően ad egy olyan látványt, hogy nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy korábban gondoltuk, nem biztos, hogy a szovjet ember mindig pozitív, nem biztos, hogy a német betolakodó mindig negatív, és egy picit átszínezi ezt a korábban nagyon egyértelműnek tűnő dolgot.
Tökre össze lehetne egyébként hozni egy csomó dologba a Szabó az apával, tehát mint ilyen első filmben, bár teljesen más filmben,
máshogy
is. Bár ez a fajta
de ez
típus,
az
a tükörlán jutott.
Persze, hiszen maga ugye Tarkovszki is eltelte a második világháborút, tehát nyilván vannak neki saját magának is gyermekként emlékei, és
igen,
ezek a típusú
Leningrádi
filmek. Igen.
Ugye Szentpétervári, amelyet két éves ostromot állt ki, és a mai napig a legkeményebb ostromként tartják számon.
Igen. És tehát nem lehetetlen, hiszen Szabó is ugye a saját történetét dolgozta bele ugye az apába, és hát ugye első filmes rendezőként ez talán fontos, hogy valami olyan személyeset tudjon mutatni, ami csak az övé. Pont.
Térjünk rá a másikra, amit én úgy gondoltam, hogy válasszunk ki, mert hogyha múltkor azt mondtuk, hogy a hollywoodi második világháborús film a Ryan közleg egy megmentésével jutott csúcsra, akkor a szovjet film azt hiszem az Elem Klimov 1985-ös Jöjj és lásd című alkotásával, ami jelenések könyvéből egy idézet, maga a cím. Én úgy tudom, hogy amikor aztán 79-es az Apokalipszis most, hogy ezt bemutatták, azt látta a Klimov, és akkor azt mondta, hogy ez az apokalipszis, és akkor majd megmutatja az amerikaiaknak, hogy mi volt az igazi apokalipszis. És hát nem az, amikor egy vietnámi falut lenapalmoznak, és aztán szörföznek a napon keltete hullámokon, mert ez egy nagyon szürreális az egész apokalipszis mostnak a világa.
Különösen Wagnerrel.
Különösen Wagnerrel.
De egyszer nincs elég halott, nincs elég...
Nincs hozzáérzelmi kötődés, tehát hogy elvileg az egy teljesen más rendszer, hiszen nem sajnálod azokat az embereket.
Gyakorlatilag az egy trip az egész, tehát egy ilyen teljesen szürreális ilyen.
Igen. Hát ez az én új hollywoodias.
A rizsföldökön, gőzölgős, nem tudom, igen. Igen. Igazából kérelmes leszkötés a rizsföldön.
Egy amerikai művész forgat nagy rész vietnámi halálokról, vagy vietnámi eseményekről, amik egy olyan háborúról az amerikaiaknak, vagy hát ennek a hollywoodi értelmiségnek az alapvető viszony, hogy nekünk ez nem lett volna közünk. Vietnámhoz. Ellenben a Klimov ugye a nagy honvédő háborút, és én mindig azért mérges vagyok, amikor valaki kuncogva emlegeti a nagy honvédő háború, mert függetlenül az egész propagandájától, meg az egész mítosztól, amit felépítettek közé.
Ennek
azért,
a legendának van tény alapja.
Azért van alapja, tehát hogy a Szovjetunió 20-22 millió embert vesztett abban, hogy egészen Berlinig nyomják vissza a nácikat. És hát a film is, a Jöjj és lásd is arról szól, hogy Belorussziában 600 falut égetnek be a nácik, és az egyik falu felégetését mutatják be a film harmadában. Igen, megérkezett Balázs István, ez a szóba estőben a
Führer. Jó híreket hozok, készen lesz a csodafegyver. Készen leszünk.
Akkor mindjárt be is vetjük.
V3-ast legalább.
Ez a...
Mi
az
olaszoknál tartunk?
Jó, haladjunk.
Ez a végleges három.
Egy meg kettőt írtok, még csak.
Igen, egy bajos sörrel megérkezett a csőpön.
Nem állhatok ellen, mondta a tábornok, hogy a Mephistóban. Nem mondhatok nemet, bocsánat, ha megérkezett.
Ugye Pali, te azt mondtad, hogy ez nagyon nehéz kedvelni a Jöjj és lásd, én most kamaszkorom után tegnap újra néztem, hogy kicsit felfrissítsem az emlékeimet, de brutális, egy magamból kiforgató alkotás.
Valószínűleg egyrészt ezért is készült.
Még filmről?
A Elem Klimov Jöjj és lásd.
Ja igen.
85-ös filmje, ami szintén ugye a gyermeki szemszöget használja fel, ebben tán rokona az Iván gyermekkorának. Viszont ugye itt a gyerek nem pusztán ugye egyfajta ilyen, nem csak passzív résztvevő, hanem aktív szereplője is lesz a történetnek, és egyrészt látja az eseményeket, amikor ugye egy templomba beterelik a falu népét, és utána rájuk gyújtják az egészet, hanem a saját élete is folyamatosan veszélybe kerül, és gyakorlatilag az egész film egyre lejjebb húz, és egyre jobban belekerülsz abba a háborús logikába, hogy vagy ott maradsz, vagy túléled, de gyakorlatilag a túlélés puszta ténye igazol bármit.
Nagyon kegyetlen film, tehát tényleg az a...
Abszolút.
És én belenéztem ma, mert ajánlottátok, hogy ez elő fog kerülni, nagyon, nagyon brutális film. Én általában nem nagyon kedvelem az orosz filmeket, de belepörgetve is nekem már első helyre került a megnézendők listáján.
Hát akkor lángszóróval égetik fel a templomot, miközben a DSZ rémegy.
És közben ugye tapsolnak a német katonák, igen. És ugye akik másznak kifelé a templom tetejéről.
Hát itt a csecsemőket, kisgyerekeket dobálják vissza, sorozatban gyilkolják. Tényleg a legkeményebb brutalitás, tehát az a totális háború az nem vált Disney.
És persze, az esztétikája, tehát nem is feltétlenül a hatást, mert nem exploitation, tehát nem azzal fejtik ki a hatását, hogy a brutalitást ilyen kíméletlenül ábrázolja, hanem azzal az Eisensteini gyökereig, tehát amit csak az orosz filmek tudnak, ezek a közeli mered szempárok, amik merednek kitágulva a borzalmakra, ez csak orosz rendezők tudják így ábrázolni.
Mindezt egy 10-11 éves gyerek tudja produkálni, ezeket a nagyon merev és nagyon elidegenítő hatású...
És azok a beállítások, nem tudom, tehát nem lehet egyszerűen megfejteni, hogy ez nem lehet képítette akkor, hogy mitől működik ez.
Valószínű az egész együtt hat úgy az emberre.
Ezt még csak orosz filmben láttam így.
Ugye Alekszandr Iszkanovnak volt pár éve ugye a Kés filozófiája című 4 órás borzalom szimfóniája, ami ugye a mandzsúriai területen egy orosz, úgymond kísérleti telepen zajló eseményeket vesészte ki. Ott viszont már kifejezetten exploitatív módon mutatták be a különböző kínzásokat, az emberkísérleteket, stb. És pusztán azon, hogy ez, mondom, tehát 4 óra, tehát nincs kedvem 4 óra nácizmushoz, mondta Woody Allen annak idején. Ott már gyakorlatilag az első óra után az ember elveszti az érdeklődését, mert mechanikussá válik, és nincs benne egy olyan...
Nagyon könnyen válik, hogy unalmassa az erőszak.
És itt a jöjjéslásban ez nincs. Ez folyamatosan, mert hiszen újra és újra feléled a remény, hogy a srác hazaér, és aztán megint egy újabb akadály jön, ami miatt nem érhet haza, sőt még rosszabb helyzetbe kerül, mint amiben korábban volt.
És nagyon finoman egyensúlyozik például hogy a hatáskeltésben, mert hogy amikor kiderül, hogy a családját kiirtották, először hazatér az első faluba, azzal a partizán lánnyal, akkor csak az, hogy a legyek lehetnek el minden, de ugye a holtesteket nem látjuk, csak a babákat a földön. És akkor elkezdenek menekülni, mert a fiú mondja, hogy ott vannak a mocsár közepén lévő szigeten, oda bújtak el. És hogy mennek előre, akkor csak egy ilyen oldal villantásban, oldal kamera nézésben látjuk, hogy a lány hátra tekint, és ott vannak az egész rokonság, az egész falu felhalmozva, a holtestek egyei, de csak 2 másodpercig mutatja a rendező. Nem megy vissza, nem pásztázza a holtesteket.
Hiszen maga dráma nem ott van.
Hanem maga hiányban.
Így van.
Nagyon erős film. Menjünk tovább a japánokra, hogy kicsit pörgessük.
Várjál most a kincs, ami nincs, te gondolsz?
Igen, de...
Kamaszuka nem feltétlenül, tehát az olasz filmben megjelenő japánok nem biztos, hogy a második világháború
akit aztán az amerikai
nagy gyárműsorban a keletes képét
adja. Az egy emblematikus japán karakter, tehát
az egy paródia.
Persze, csak az, hogy a japán katonaként nem mondták meg, hogy vége van. Ez annyira
zseniális. Ami meg is történt, ugye, 1960-as évek közepén volt ez a hír.
Nem szóltak neki, hibátlan.
Hogy tényleg találtak egy ilyen katonát, és eredetileg a kincs, ami nincs.
Egy csendes óceáni szigeten.
Jó, akkor elárulom nektek, hogy a 89-es megnéztem a másik fekete esőt, ugye egy bekészült a kettő, hát japán, igen. Abban van egy ilyen figura, egy-egyben. Csak ő őrült, de minden nap megtalálja a buszt, ami érkezik reggel a faluba, hogy talán csak akkor adja abba, használják, hogy győzelem, az ellenség megadta magát.
Hát hiszen más válasz nem fogad el.
Küldetes teljesítve ez a kód.
És nem hiszem, hogy a Seiko kapitány már órákat gyert.
Egy-egyben.
És Tachitua a tábornok gyártja világ legkisebb mosógépeit, ami a legérthetetlenebb dolog az egészben, hiszen mire jó egy a világ legkisebb mosógépe?
És nem tudtam eltenni, hogy ezt azért tették bele a filmbe, hogy a atombomba súlyát ecsetelő részletező brutális filmnek a nyugati néző számára egy kicsit oldják ezzel
igazából azt szerintem ez a
kincs, ami nincs humor idézettel, vagy
ez a figura kicsit a japán néplélekről árulkodik, hiszen...
De ez belső poénként is működik?
Igen, tehát ez van egy kulturális kódex, tehát ez, amivel a Kamaszuka viselkedett, és ahogy viszonyult a hazajától a vívott háborúhoz, az nagyon is jellemző a japán lélekre. Tehát ez a önmagát tökéletesen alárendelni egy közösségi célnak. Ugye ezért is volt jellemző a japánok, amikor már teljesen biztos volt 45-ben, hogy elvesztik a háborút, hogy inkább a katonák többsége, meg a lakosság is iszonyatosan magas százalékban megugrott az öngyilkosságuk száma, hiszen nem azt érték meg tragédiaként, hogy Japán elveszti a háborút, meg ők személyesen, mint katonák, nekik le kell tenni a fegyvert, hanem azt, hogy az ő császáruk, aki az ő felettük áll, az ő uralkodójuk, őt alázzák meg, mert az, hogy őket megalázzák, mint katonákat, az teljesen természetes, hisz azért katonák.
Feltétlen kapitulációt írnak elő, legalább egy minimális feltétel
fajta. És nem elég, hogy kapitulálnak, hanem még egy bombát is, sőt, két bombát is rájuk.
Egész egyszerűen az ázsiai gondolkodás erről szól, vagy ez egy ilyen alappillére, az, hogy te közös, te mint egyén annyira nem létezel, a közösség, ami körülötted van, az létezik, a többi ember, és például ugye amikor megkérdeznek téged, mint a szállodában, hogy mégis egyrészt, hogy hova mész, másrészt meg, hogy hova mennek a többiek, és hol vannak, aki hozzád tartozik, és lehet norvég, vagy valami egyszerűen fehér, és nem tudod, hogy ő mit csinál, vagy hol van, azt a lehető legnagyobb megdöbbenéssel fogadják, hiszen ti európaiak vagytok, nem?
Meg csak egy rövid kitérő, ugye, és az mai napig él ez a szellemiség egyébként a nagyvállalatokon belül. Ugye ide kötnék, hogy nem tudom, biztosan láttátok, vagy olvastátok, az olvasás élményt sokkal inkább ajánlom, Michael Crichtonnak a Gyilkos nap című regénye.
Philip Kaufman 93.
Sean Connery
és Wesley Snipes-nak a főszerepben készült erről egy viszonylag gyenge film. De az
a feketesen sikerét a kapta.
De ez a könyv a szenzációs, és tökéletesen bemutatja ezt a kvázi gazdaság, vagy ezt a gazdasági fasizmust, amivel az amerikai gazdaságot lényegében megszállta a japán nagyvállalat. Szektor. Ez egy komoly félelem volt, ezt már érintettük egy korábbi...
A szörnyecskéknél, mint a japán autók.
És a béke megnyerése.
És egy komoly félelem volt, ami aztán végül is kiderült, hogy ez nem valós félelem.
De igazából akkor, ezt a dolgot, hogy akkor aki nem lett öngyilkos, és nem őrült, az a normális, aki folytatja a háborút, ebből az egész
következik.
Megvan a háborúnak az étosza. Ugye más, mint Amerikában, meg más, mint Európában, hiszen Európában a háború az azt jelenti, hogy vagy a németek jönnek, vagy az oroszok.
Igen.
Amerikában a háború az egy ilyen dicsőséges dolog, hiszen azért megyünk, hogy
végét
kell teremteni, hiszen elvisszük oda a kultúránkat. Japánban viszont ez a teljesen ez a feladatunk, ezt csináljuk meg. Minél tökéletesebben megcsináljuk, annál jobb állampolgárok vagyunk, és annál jobb tagjai vagyunk a közösségnek.
És Amerikában nem kötődött össze a háború a veszteség fogalmával. Tehát minden háborút értelmig lényegében megnyertek az amerikaiak. És a japánok viszont tökéletes megsemmisülésként érik meg a háborúnak az elvesztését. Tehát igazából...
Igen. És ezért szerintem, hogy a nem háborús film, de a Kuroszavának a Viarkapujában-ja, az egyébként arról, hogy ugye minden igazság, tehát az igazság az megkérdőjelöződik, hogy nincs igazság.
Csak azt akartam ezzel mondani, hogy ez a mentalitás, ez a szamuráj kultúrából fakad. Tehát az, hogyha...
Nagyon sok mindenből fakad, abból is.
Én a fő hatásvonalat ebben látom. Ugyanis, hogyha egy szamuráj elvesztett, mondjuk elbocsátott az ura, akkor az ugye Ronin volt ez a szamuráj, és tulajdonképpen vagy kóborolt, vagy hogyha volt benne egy kis tartás, akkor az első adandó alkalom a harakirit követett.
Vagy egy éhes falu felfogadja, keresetek éhes szamurájt, mint a Kuroszava a Viarkapujában után, hogy a hét szamurájt leforgatja, mert szintén a világháborúról szól valahogy, mert amikor eltemetik a hét szamurájt, akkor mi történik? A történet vége, de egy japán zászlót, ha jól lennünk, felhúznak, és folytatnunk kell, élnünk kell tovább. Ez a csináljuk tovább.
Jó, a japánhoz sokkal jobban értünk, mert annyira keveset tudunk róla, de menjünk tovább abba, hogy mi a második világháborús film.
Igen, tehát azzal tér vissza a japán film a Viarkapujában, amit tényleg ez a relativizmus, amely a relativitás elméletet össze lehet kötni mégis az atombombával, hiszen ugye azt alapozta meg, és itt meg az igazság eltűnik.
Hogy egy kis relativ óra? Sörténésztet.
Még nem volt, tehát 10 óra még ilyet felmondni. Na de mi...
Ez a Paul Jozo modernkora a relativizmussal kezdődik, és a különböző relativizmus megjelenése a 20. században, mindegy, ez a Viarkapujában tudott egy esztétikai csúcsra.
De mi a második világháborús filmes leképeződésre mi volt?
Én most megnéztem az időn folytán, hogy nevez egy filmet, emeljünk, vagy egy rajzfilmet. Ez a animét.
Mondjuk ki.
Igen, tehát az a Szent János Bogarak sírja.
Az más.
Én ezt most megnéztem, de ez olyan, mintha József Attila írta volna maga. Tehát ez 45 sokkoló. Úgy kezdődik, hogy a rajzfilm hős, vagy anime hős kiáll egy ilyen katona ruhában, és azt mondja, hogy nem tudom, X vagyok, mond egy japán nevet. 1945. szeptember 25-én meghaltam. És ez az intro. és aztán visszamegyünk június 25-ig, amikor Kobét lebombázzák, és az anyuka meghal. De mutatják az égési sérüléseket, ami úgy rajzfilmmel, ez a japán műgonddal, amit mi leginkább a pálya ördögeiből ismerünk, és a focista rajzfilmekből, és ez a teljes...
Igen, ugye az a japán filmek, rajzfilmek, azok iszonyatosan erőszakosak. Tehát az erőszakábrázásnak...
Ez így ebben a formában nem igaz. A
japán
minden egyes korosztálynak megvan a saját mangája és a saját animéje. Ugye a manga a képregény verzió. Az anime a filmes verzió. Ami hasonló eszközkészlettel dolgozik. Hogyha egyszerűen más olvas, illetve más néz egy 10 éves fiú és egy 14 éves lány. Mert megvan mindenkinek a saját maga a korosztályának szánt dolog. És nyilván ezek a típusú animék felnőtteknek készülnek. Az, hogy a főszereplője gyerek, az csak egy dolog.
De az most teljesen mindegy, hogy kinek készülnek erőszakos ábrázolás.
Vannak benne erőszakos ábrázolások is.
De olyan mindenképpen.
Nyilván, de hát van egy belső rendszer
igen,
a dolognak.
De az erőszakét olyan lírává nem esül.
Igen,
a város lebombázása, a felégetés ebben a rajzfilmben egészen megható, és ugye szállnak közben a Szent János bogarak, és sose tudod a rajzfilm során, hogy ez éppen mondjuk egy nem tudom, valami lövedék, vagy valami bomba, vagy valami robban háttérben.
Egy gyújtóbomba, ami igen, hullik lefelé.
Amivel a Tokiót felégették a klasszikus, hogy ez egy gyújtóbomba, vagy éppen valóban csak egy Szent János bogára a szereplő közelében.
Így van, és az tény is való, hogy az egy nagyon... szívhez szóló, sőt kifejezetten szomorú.
Egy testvérpárról szól, és a kislánya végére meghal az éhezéstől.
Ugye az eredeti manga szerzője átélte ezeket a dolgokat Kobe környékén.
Látszik a nagyon személyes történet.
Így van, és ezt rajzolta ki magából, úgymond.
Hát verhőven, tehát és a személyes tapasztalatok nagyon, nagyon kicsiszolják a háború ábrázolás
így képességét. Van, így van. Hiszen ugye ő is ugye, holland rendezőként átélte Amsterdam lebombázását, amikor gyakorlatilag csak amikor kijöttek a bunkerből, kizárólag az üvegcserepeket látták, hogy folyamatosan, tehát fényárban úszott az egész város, hiszen az üvegcserép törte a napfényt. És az, hogy el kell menni kenyérért, az egy ilyen 3 órás művelet, hiszen melyik útvonalon, hol kell bujkálni, hol lehet
hol
elbújni.
Hol volt a bolt?
Így van, ugye, hol volt a bolt, most hol van, hol sütik, tehát hogy ez egy komoly dolog. És ugye a Verhoevennek ugye a Futás az életért címmel egy... Holland Filmfesztivál, illetve Magyarországon rendezett Holland Filmfesztivál kapcsán kapta ezt a nevet. Ugye a Soldat van Oranje, tehát hogy a Narancs Hadsereg címe az eredeti. Ott egy 5 barátnak a történetét meséli el, akik egy egyetemen ismerkednek meg a 30-as évek végén, ahol folyamatosan hülyéskednek és ökörködnek, amíg bejönnek a németek, és onnantól kezdve mindenki más túlélési stratégiát választ. Valaki beáll a náci holland seregbe, valaki ellenálló lesz, valaki visszavonul és kispolgár lesz, valaki csempész lesz. Mindenki máshogy él túl, és ez a fajta relativizmus, amit mondtál, az például ebben is megjelenik, hogy nem a film nem tör pálcát senki fölött, és nem mond ítéletet semmi fölött, mindegyiket úgy kezeli, mint egy releváns túlélési stratégia, aztán a történelem eldönti, hogy melyik jön be, és melyik kevésbé.
Igen, ez a nyugat-európai filmben kifejezetten különbözik mondjuk a hollywoodi filmtől, ahol mindig ki van jelölve valami érték, ami lehet a demokrácia védelme, vagy bármi a szabadság.
Nyilván, kiegészítik egymást, tehát ez az amerikai hős típusnak a jellemzője.
Ha már Paul Verhoeven szóba került, az ő a Robodzsoronak az operatőre Joss Vakánó volt. Ajánljuk mindenkinek a Verhoevenről szóló adásunkat, aki pedig a Tengeratjárónak volt az operatőre, a Wolfgang Petersen a filmnek, amellyel hát végül is mondhatjuk azt, hogy a nyugat-német háborús mozi, én feltámadt, vagy megszületett újra, mert hogy hát ugye a 45 után az új, a lefegyverezték ugye a német hadsereget, aztán az egész 70-es évek magyar sajtója arról szólt, hogy az NSZK-t újra felfegyverzik, és akkor jött ez a hidegháború pszichózis.
Hát igen, mondhatni, az egy nagyon hosszú ideig élő félelem volt.
De hogy mondhatni egyébként, hogy a Petersen az újra felfegyverezte a német háborús filmet, és egy nyugaton eladható, Amerikában eladható háborús filmet csinált.
Ott, mert, egy amerikai producer volt, az Edward Pressman, aki hallott ugye a projektről, ugye ez volt akkori Németország legdrágább filmje, megszerezte az egyik James Bond filmnek a két tenger alatt járó makettjét, amit felépítettek és eltettek raktárba. Azt leúsztatták gyakorlatilag Münchenig, tehát ugye körbe Európán és onnan folyón vitték fel, a Bavaria filmstúdióban, mind a mai napig megtekinthető, és ez volt a legfontosabb, hogy legyen egy olyan tenger alattjáró, amiben tudnak forgatni, és akkor kapott hülyét a Josta Kánu, amikor a Petersen megmondta, hogy itt a tenger alattjáróban fogunk forgatni. Nincs díszlet, nincs semmi egyéb,
nem,
ott kell
és
lenni.
Nem az, hogy megcsináljuk azt egy kicsit nagyobban, hogy elférjük.
Igen, hanem, igen, hanem abban, de abban így van, benne így van.
Azt hinném egyébként, hogy el se férnek a világítása, meg a szőrös mikrofonnal.
Akkoriban,
tehát nem... Az igazán durva bravúr, amit ott művel.
Nem egy ilyen 30 centis kamerák voltak, amire még rászereltek egy 30 centi optikát, hanem ez egy rendes kilós súlyú.
És az ökkenőmentesen tolni azokban a szörnyes szűk alagutakban, amikor még nem is tudom, hogy steadicam abban az időben létezett.
Volt,
de akkor is.
De nem fért el a folyosón.
De tényleg, de egészen durva.
Tehát az ember plusz a kamera, illetve ugye megvoltak ugye ezek a bordák, stb. Tehát folyamatosan az operatőrök így.
Jó lett volna egy változat, ahol a belőtt közös verziót látjuk.
Biztos volt ilyen. Vagy egyszer egy ilyen DVD.
Ugye 81-es a film, 83-84-ben jött ki a tévésorozat változata, ami ugye a teljes felvett anyagot egy ilyen azt hiszem 6 részes tévésorozattá bővítette ki.
Hát, mint akkor elsztapával is megcsinálni.
Így van. Hát akkoriban ez divat volt, hiszen így kétszer lehetett eladni gyakorlatilag majdnem ugyanazt. És ott teljesen, ott látszik minden, gyakorlatilag csúcsra járatták, tehát már annyira klausztrofób volt, hogy ki kellett mennem a szobából, tehát hogy érezzem a terasznak a levegőjét, mert annyira kényelmetlen volt folyamatosan ebben a egyszűk valamiben lenni órákon keresztül.
Ott lett Jürgen Prochnow örök tábornok mindenki szemében, tehát ami aztán eltartott egészen az elnök külön gépeit. Ahol csak egyetlen jelente volt, de természetesen tábornok.
És a Beverly Hills is ott.
Ugye őt akarják elengedni, őt akarják, hogy engedjék el a Gary Oldmanék, és akkor...
Egyfajta Franco Nero a Die Hard 2-ből.
Igen, pontosan, és akkor mindegy, aki maga arra nézze, hogy a szörnyen rossz film, de nem, természetesen nem sikerül, hiszen Jürgen Prochnow játsza.
És Forger Peter Zerendez.
Az elnök különgépére, meg Hollywood történeti adásokban beszéltük, az átmeneti a Szovjetunió felbomlott, de még nincsenek igen, arabok, meg, és akkor nem valami
kell valami jelenség.
Igen, még ki kell facsarni a blokkból még egy negatív figurát. Egyébként a Crimson Tide is ezt csinálja, az egy picit jobban.
Igen, és szerintem beszéljünk az utolsó filmre, amire vagy szó kerül, ugye a Bukásról, amely a...
Azt hittem a Godzilla-ról fogunk beszélni.
Arról is beszélünk.
Az a Roland Emmerich, tehát ugye ez a...
Csak az a megerőszakolása volt az eredeti Godzilla-nak, ami
igen, ami szintén egy háború reflexió.
Az egy Hiroshima utánérzés, tehát a háború következmény, még szörnyűbb következmény.
Nézzük szembe a háború következmény.
Igen,
tehát tematika.
Ez a klasszikus, ugye az, amit Marx mondott, hogy először tragédia, aztán komédia. Tehát aminek az 1951-ben volt súlya, hogy az atompara meg a sugárzás abból, hogyan lett komédia.
Van, és az a mondás, hogy
derűsen válja meg a múltjától.
A kommunizmus abban az a legrosszabb, ami utána jön. Ugye? A háborúra is igaz valamennyire.
Igen.
Jó, de akkor beszéljünk.
Igen, a bukás, hogy a Hitler ábrázolás mindig kényes, tehát sose sikerült jól megoldani.
Nem tudom, valamelyik magazin jegyezte meg, hogy ha Bruno Gantz ezzel a fizimiskával politizálni kezden, akkor lehet, hogy igen nagy bajban annyira hiteles, annyira hitelesen játszott. Nem, tehát szerintem háborzongató film, amit csak németek tudtak így megjegyezni.
10%-ot bármit csinál, ez
így. Igen, tehát, igen, fog, igen.
Elfogadom.
Csak két kézzel kell gesztikulálni.
Egyébként azt gondolom, hogy ez a film az tökéletes, ezt csak németek tudták ilyen módon megcsinálni, az a szuicid hajlam, ami a nácizmus eszméjében benne van, azt ahhoz németek kellettek, hogy ezt így elő tudják adni. Kellett az a kapuhangul
költözés. A múlt feldolgozásban, ugye beszéltünk az előbb a japán sztoriban arról, hogy jelentik meg saját magukban is ezt a nem hagyjuk abba dolgot. Itt is van egy
ilyen ez a szuicidítás. Hát nem véletlenül Japán és Németország volt, ahol leginkább kikelte a fasizmus magja. Volt az a táptalaj, ami befutott
ezt. És érdekes kérdés, hogy filmes módon, hogy tudnak ezt hozzányúlni.
Mert franciák meg a briteknek hiába vetted ezt a magot, ott nem kell ki. Igen. Bár mostanában, na mindegy, ez már egy másik
adás.
Ez egy másik adás.
Hát ugye a Oliver Hirschbiegel ugye elsősorban Rex felügyelőket rendezett korábban, és volt pár ilyen vígjáték kezdete, de ez az első úgymond drámai filmje, ahol tökéletesen megérezte a ritmust, tudta, hogy hogyan lehet színészeket instruálni. A casting az hibátlan, tehát minden egyes tábornok olyan
az arcok, van, az ami, arcok, atya úristen, az arcok.
Teljesen, tehát mindegyiket ki kéne tömetni, és így nézni lehetne órákig. Tehát így, csak pusztán a fejüket.
Hát halál, mindegyiknek ott az arcán a halál. Ott,
így van. És ezt elérni, tehát elképesztő. És hát nyilván az, hogy ez 2003-as film, az, hogy pont akkor ugye 90-es évek végén jelent meg azért a filmben is, a német filmben, ez a fajta múlttal való szembenézés, illetve az előbb mondtam Marx idézetet, hogy derűsen válja meg az emberiség a múltjától. Vígjátékokat, picit drámai filmeket, 89-es rendszerváltásról, második világháborúról, és elkezdődött egyfajta olyan dolog, amikor felfedezték a saját történelmüket.
Ugye persze, és ez a mai napig tart ez a folyamat egyébként. Abszolút, a Hannah Arendt filmtől kezdve a Rudi Dutschke féle mozgalmaknak a megfilmesítéséig. Ez egészen hibátlan, mint amit az
a Bader Meinhof csoport.
Ez az egész, tehát amire képes volt ez a nép, az hihetetlen múltfeldolgozás szintén. Amire mi nem vagyunk képesek.
Megtalálták azt a fajta dramaturgiát, ami például ugye a Bukásban is megvan, hogy adott egy történelmi helyzet, egy szituáció, amit tökéletesen el lehet mesélni, és meg tudják találni, hogy hogyan. Úgy, hogy nem izgalmas, nem papírízű, hanem valódi konfliktusok, és történelmi személyiségeket látsz a
És van egy európai karakter a filmek, tehát nem egy amerikai panelekből összerakott valami, hogy na akkor a tanulság kettős pont.
Jóformán ugye egy zárt térben játszódik az egész.
Igen. Igazából a Bukás az tényleg sokkoló, szóval
és iszonyatos siker volt Magyarországon, nem emlékszem, hogy folyamatos teltházzal ment.
Pont ezért mondjuk egy kicsit túl kommersz is. Tehát mert úgy van belőle, igen, hogy abszolút
fiasztató legyen. Némek, stb.
De tényleg az van, hogy egyszerűen ezt ők így megcsinálják.
Tehát, hogy így van, ami klasszikus.
Nem tudom ezt egy magyar történelmre értelmezni, magyar film. Szóval ennek olyan
szintű... Én bárcsak tudnám. Csak szeretném, hogyha nem tényleg is ilyen film.
Egy Horthy filmet például nem tudnék elképzelni úgy, hogy Horthyt, mert az utolsó részekben Estorilban, amikor már... Most mondhatom, hogy szervezik az autóversenyt a versenypályán, ott akkor így 50-es évek közepén így bemutatnák egy ilyen teljesen megtört és teljesen...
Vagy képzeld el, a magyar filmet...
És még föltámad benne az 56-os...
Amiben Kádár János
dönt,
Nagy Imrét már pedig föl kell akasztani, hogy le kell lőni, vagy nem tudom, meg kell ölni. Tehát ezt nem
mondanám, mondjuk egy...
Ez olyan dolog, amihez hozzámérni sem merni.
Ez bátorság kell és elszántság. Tehát nem az van, hogy jaj, úgy kéne úgy megcsinálni, hogy ne bántsunk meg semmit. Ez egy jellemző hozzáállás lenne itt van.
Egy erős kiugrás filmet csak így lehet megcsinálni. Akkor Hortinak döntenie kell végül, hogy a film élete vagy Szálasi Ferenc miniszterelnöki kinevezése, és Szálasit választja.
Teljesen lejárt az időnk, és folytatjuk.
Köszönjük szépen!
Szervusztok! Sziasztok! No.
until the oppressor is beaten. Democracy will triumph.